Krisztusban szeretett testvéreim! A mai témánkat úgy fogalmazhatnánk meg, hogy Krisztus sebeivel gyógyultatok meg. Ézsaiás proféta mintegy 700 évvel Krisztus földre jövetele előtt megjövendőlte azt, hogy az eljövendő messiás, megváltó, egyetemes megváltó szenvedni fog helyettes áldozatul adja önmagát minden emberért, és ennek az áldozatnak az lesz az eredménye, hogy azok, akik benne hisznek, azok meg fognak gyógyulni, meg fognak szabadulni, meg fognak szentelődni, és el fognak jutni az Isten országába. Tehát akkor Ézsaiás könyve 53. fejezetéből ezt a Biblia verset olvasom fel, az 5. Jézus Krisztusra vonatkozóan, mint proféciát, jól lehet, ami bűneinkért kapott sebeket, tehát jól lehet, ami bűneinkért kapott sebeket, ami vétkeinkért törték össze, őt érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. És ezt a Biblia verset összekapcsolnám a Zsidókhoz írott levél 10. fejezetéből, a 10. és a 14. verssel. Ezzel az akarattal vagyunk megszentelve egyszer s mindenkorra, Jézus Krisztus testének megáldozása által. Mert egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Mit ír itt a Zsidókhoz írott levél? Hogy Jézus Krisztus egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Tehát nem szükséges ezt az áldozatot újra és újra megismételni, mert tökéletes. És hogy ebből az egyetlen áldozatból az idők végezetéig minden Krisztus hívő meríthet, meggyógyulhat és tökéletességre juthat. Ezt a két Biblia verset ezért így szeretném most már az elején összekapcsolni. De még a bevezetőben még egy kitérőt szeretnék tenni, egy általános vélekedésből indulnék ki. Vallásos keresztény körökben elfogadott nézet az, hogy valaki legyen először ember, emberséges, utána, ha emberséges és igazi ember, akkor lehet jó keresztény, és akkor szenté válhat. És ez egy ilyen általános meggyőződésként van körökben, széles körökben, hogy hát legyél ember, legyél tisztességes, becsületes, mert hogyha nem vagy, akkor milyen keresztény leszel. Hát kedves testvéreim, már most az elején szeretnék erre egy kicsit reagálni, hogy ez bizony csak egy kicsit féligasság. Miért? Azért, mert azok, akik Krisztus követők lesznek, akiknek a szívében a Szentlélek munkálkodni tud, és ellen tudnak állni a bűnnek, a gyengeségeiknek és úrrá lesznek fölötte, azok az emberségükben is fognak növekedni. Egy tolvajból lehet becsületes ember. Egy erkölcstelenből, sőt lesz, lehet egy tisztességes ember. Tehát az emberségében is növekedik az, aki Krisztus követő lesz, nem csak mint keresztény. Visszahat az emberségére is. Tehát mindenképpen ezt szeretném hangsúlyozni, mert hogy látni fogjuk azt, hogy minden emberre átment a bűn, és a bűn által a halál. Mindenki a halál állapotába került. És innen jövünk kifelé. Mindazok, akik hisznek Krisztusban. Ha valaki megtér és Krisztus sebei által meggyógyul, akkor emberségében is gyógyul, és magasabb, tisztább lesz az értékrendje és az élete is. Mondok egy példát. A Biblia arra tanít minket, hogy minden embert tiszteljetek. Tehát Krisztus tanítványait, a hívőket arra tanítja az Isten igéje, hogy minden embert tiszteljetek. Hát rendben van, csak hogy vannak emberek, akiknek a tetteik olyanok, hogy nem tiszteletre méltók. Például egy sorozatgyilkos nem tiszteletre méltó. Hát a Biblia nem azért tanít minket arra, hogy akkor ebben őt tiszteljük, mert tényleg nem tiszteljük ebben, sem más bűnökben, hanem azért, hogy ezzel a tisztelettel, szeretettel kinyilvánítsuk felé az Istennek a szeretetét, hogy ő ebből megtérjen. Tehát helyesen kell tudni tisztelni és szeretni az embertársainkat, úgy, ahogy Krisztus tanított, úgy, hogy rámutatunk a bűnre, hogy az nem helyes. Az Isten törvénye szerint az nem elfogadható, de az Isten szeret téged is meg akar menteni. Tehát a keresztény ember Isten iránti engedelmességből engedelmeskedik a Biblia szavainak, és Krisztus iránti szeretetből teszi a jót, és tiszteli a másik embert. Amint az előbb is utaltam rá, a Rómaiakhoz írott levélben Pál apostol ír arról, hogy egyetlen ember által jött be a bűn a világba. Én méghozzá most akkor szeretném pontosan idézni a Római levél 5. fejezet 12. versét. Azért, ahogyan egy ember által jött be a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenki vétkezett. Mindenki vétkezett, ezért mindenkire a halál áthatott, mert a bűn zsoldja a halál. Itt most természetesen a lelki halálról kell szólnunk, aminek majd következménye lesz, hogyha valaki ebben megmarad, vagy ide visszatér, akkor az örök halált is el kell szenvedni, a második halál, de most erről nem szeretnék szólni. Tehát még egyszer, azért, ahogyan egy ember által jött be a bűn a világba, ugye Ádám által, Ádám bűn által, a bűn által a halál, úgy a halál minden embere elhatott, mivel hogy mindenki vétkezett. A bűn következtében az emberi természetünk meggyengült, rosszra hajró lett, és különböző helyzetekben sajnos bűnt követünk el. Ezért az ember lelki halál állapotába kerül a Biblia szerint, és ebből az állapotból egyedül a megváltó Jézus Krisztus tud minden embert kiszabadítani. Nincs más mód a szabadságra, a szabadulásra, csak Jézus Krisztus kereszt halála által, és a Jézus Krisztus követése által van erre szabadulás és lehetőség. Jézus Krisztust a mennyei atya azért küldte el ebbe a világba, hogy minden embert megváltson és üdvözítsen. Bizonyosan csak azokról jelenthetjük ki, hogy üdvözülni fognak, akik hisznek Jézus Krisztusban, és engednek az ő szavainak. Mások is üdvözülhetnek, Isten másokat is üdvözíthet, de a Biblia alapján ezt tudjuk mondani, hogy azok, akik hisznek, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki nem hisz, elkározik, írja a Márk evangéliuma. Illetve több helyen is össze van kapcsolva a hit az engedelmességgel. Úgyhogy a profétaság lelke által ihletett könyvből, az egyik könyvből, a Krisztushoz vezető lépésekből szeretnék arra vonatkozóan olvasni, hogy mennyire fontos nem csak a hit, hanem a hitből fakadó engedelmesség is. A Bűnbánat című fejezetből a 31. oldalról. Nincs szabadulás a bűn hatalmából, nincs remény a magasabb rendű életre másképpen, csak azon az úton, ha a lélek alárendeli és átadja magát Krisztusnak. Nincs remény a magasabb rendű életre másképpen, csak azon az úton, ha a lélek alárendeli és átadja magát Krisztusnak. Mivel mindenki vétkezett, ezért minden ember a bűn hatalmába került. Az Isten fia azonban, ismerjük ezt, de azért elmondom, magára vette a világ bűneit, az én bűnömet és a te bűnödet, és a testében fölvitte a keresztfára, és az érte járó büntetést elszenvedte. Mivel Krisztus bűntelen volt, ezért lehetett a halál a helyettes áldozati halál. Ha Krisztus egyetlen egyszer is vétkezett volna, akár gondolatban is, akkor a saját bűne miatt kellett volna meghalnia, és akkor nem is támadt volna föl a halálból. De az Isten igazolta, hogy föltámasztotta a halálból, Krisztus mindvégig kitartott a szeretetben, sőt, tökéletességre jutott ebben a szeretetben, még a keresztfán is azért imádkozott, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tehát Krisztus mindvégig kitartott, és át tudta adni teljesen az életét a mennyei Atyának. Tehát Krisztus áldozata tökéletes, szeplőtlen és elegendő minden bűn bocsánatára. Krisztus helyettes áldozati halála az ember számára megnyitotta az üdvösség útját azok számára, akik hisznek Jézusban, és megvallják és megbánják bűneiket. Tehát nyilván az embernek, mi az embernek a része ebben? Hát az embernek a része a hit, amit az Isten munkál ki a lelkében, és az, hogy ráébresz-e az Isten törvénye által, hogy milyen állapotban van, hogy Krisztusnak ezért kellett meghalni. És akkor most én akarok ettől a bűntől szabadulni, vagy nem? Ha igen, akkor megvallom bűneimet. Bemegyek a belső szobába, és imádságban megvallom bűneimet. Megbánom azokat. És elhiszem, hogy az Isten megbocsátja. És abban a pillanatban, ahogy elhittem, hogy az Isten megbocsátja, és ezt megvallottam neki, abban a pillanatban a gyógyulás elindul az ember lelkébe. Ezért választottam ezt a Biblia verset, hogy az ő sebei által gyógyultatok meg. Abban a pillanatban az ember életében, lelkében egy gyógyulás elindul. Még nem azt jelenti, hogy minden bűnétől és minden rossz szokásától megszabadult. Akkor tiszta, akkor természetesen, ha megvallotta. De még hosszú út áll előtte, hogy bűnfölötti győzelmes életre eljusson, és nagyon sok minden áll még előtte. De az üdvösség számára az út előtte nyitva áll. Azok számára az Isten beszámítja Krisztus életét, és a Jézus Krisztusba vetett hitáltal Isten gyermekei lesznek. Isten úgy tekint rájuk, mint saját gyermekeire. Mint akiket drága áron, fia Jézus Krisztus élete áldozata árán vásárolt meg idézőjelben a maga számára, a bűn és a halál hatalmából. A Jóisten fia Jézus által fiává, fiaivá, mondjuk így, hogy lányaivá is, de nem biblikus ez a kifejezés, de ugyanazt jelenti, tehát gyermekévé fogadja a Krisztus hívőket. Pál apostol szerint, akik viszont fiak lesznek, fiak lettek, azok örökösök is. Részesednek abban, amiben Krisztus részesedett, és részesedik. Akkor most fel is teszem az első kérdést, hogy mit jelent az, hogy az ő sebeivel gyógyultunk meg? Akkor egészen távolról szeretnék most indítani. Elsőként, alapként fogalmazhatnám meg azt, hogy minden őszinte, tiszta, önzetlen szeretet, amit az ember megtapasztal, vagy továbbad, az az Istentől van. Egy édesanyának az önzetlen szeretete, ahogy a gyermekét neveli, gondozza, tanítja, az Istentől van. Minél tisztább ez a szeretet, minél önzetlenebb, annál inkább Istentől van. Egy édesapának, aki gondoskodik a családjáról, aki tisztelettel bánik a feleségével, aki gyöngétséget mutat, és a szeretetet kinyilvánítja a családja iránt, az igenis Isten szeretetét továbbítja valamilyen formában a családja számára. Ezért nem véletlenül szólít fel minket az Isten igéje János apostol első levelében, hogy testvéreim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. És aki szeret, Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Tehát ezért szólít fel János apostol, mert a szeretet ez egy védelem. A szeretet egy élet. Élet, ami összekapcsol minket az élő Istennel és egymással. És aki ebben a szeretetben, önzetlen, tiszta szeretetben benne van, odaadta magát ennek a szeretetnek, az Isten életével került közvetlen kapcsolatba. Rendkívül fontos dolog ez, nem véletlenül szólít fel minket az Isten igéje erre. Amikor az ember megtapasztalja ezt a szeretetet, és megérti, hogy ez nem más, mint Isten ajándéka az ember számára, amit nem érdemlünk meg, azonnal elkezdünk gyógyulni a lelkünkben. Elkezdünk gyógyulni a lelkünkben. Az önzésből és a bűneinkből, a megkötözöttségeinkből, hogy valaki szeret minket. És ezt általában egy másik személyen keresztül tapasztaljuk meg. Ezért kimondhatatlan és óriási a felelőssége a keresztényeknek. Hogyha mi keresztényként, Krisztus követőként igazán szeretünk, akkor ezt a szeretetet tesszük jelenvalóvá ebben a világban. Az Isten szeretetét tesszük jelenvalóvá. De a Biblia megtanít arra, hogy hogyan szeressünk helyesen. Az Isten szeretete szeretetet vált ki a szívünkben, nem? És akkor jaj, de jó, én is akarom az Istent szeretni, ha már ő engemet ennyire szeretett, hogy a fiát odaadta, jó, hát akkor én is akarom őt szeretni. Ugye ez egy helyes hozzáállás. De a Szentírás arra tanít, hogy ha valaki szereti Istent, akkor szeresse embertársát is. Úgy tudjuk az Istent szeretni, hogyha szeretjük embertársainkat. És a szükségleteiket betöltjük. Munkálkodunk az ő üdvösségükért. Tanítjuk őket, vigasztaljuk, bátorítjuk őket. Amire szükségük van, abban a szolgálatukban leszünk. Ilyenkor kilépünk saját magunkból, meg kell halljunk a saját önzésünk számára, a saját elgondolásaink kényelmünk számára, azért, hogy másoknak éljünk. És nagyon sokszor nem azt fogjuk kapni, amit várnánk. De mi már megkaptuk a jó Istentől, mi megkaptuk azt a szeretetet, és minden nap, ha kapcsolatban vagyunk vele, akkor megkapjuk ezt a szeretetet tőle, és azt a bátorítást, életerőt, ami szükséges ehhez a szolgálathoz. Ezért testvéreim, az Isten igéje arra tanít bennünket, mint a János apostolnál, hogy ne csak szóval és nyelvvel szeressünk, hanem tettel és igazsággal. Fejezzük ki magatartásunkkal, arckifejezésünkkel, mosolyunkkal, bátorító szavainkkal, konkrét szeretett szolgálatokkal azt a másik embernek, hogy te fontos vagy nekem és az Istennek. Te értékes ember vagy. Annyira értékes vagy, hogy érted, az Isten odaadta egyszülött fiát, hogy téged megváltson és üdvözítsen. Ma az emberek attól szenvednek, hogy nem érzik magukat sem értékesnek, sem fontosnak, sem megbecsültnek ebben a világban. De mi ezt fejezzük ki. És nem azért, mert valakinek jó tulajdonságai vannak, hanem azért, mert az Isten szereti őt. És ez az, amit meg kell értenünk, és tovább kell adnunk a embertársainknak. Ez a szeretet pedig közösségbe hoz, és közösségbe tart minket az élő Istennel. Megismétlem, mert aki szeretetben marad, Istenben marad, és Isten is ő benne. Tehát az első lépésként megállapíthatjuk, hogy az Isten szeretetének a megtapasztalása és tudatosítása elkezdi gyógyítani az ember szívét, amely a bűn hatalmában van. Az élet első sugarai megérintik, fölmelegítik az embernek a szívét. Miért történik ez? Kedves testvérem, azért, mert Krisztus érted is meghalt. Krisztus érted is odaadta áldozatul az életét. Elszenvedte a bűneidért a második halál büntetését a kereszte. Kiitta azt a keserű poharat, amelyért imádkozott, hogy atyám, ha lehet, ne az én akaratom legyen. Távozzék el tőlem ez a szenvedés a poharra, hanem legyen meg nyilván a te akaratod. Második lépésként mi az, amit szeretnék hangsúlyozni? Mi okozta a halál állapotát, a lelki halál állapotát, amiben az emberek vannak? Hát a bűn okozta. Mivel bűnöket követtünk el, a bűn Isten törvényének az áthágását jelenti. Mi a bűn? Isten törvényének az áthágása. Nem csak önzés. Isten konkrét törvényének, a 10 parancsolat valamely parancsolatának az áthágása, az Isten és fele barát iránti szeretet parancsolatának az áthágása, a szeretet törvénye elleni vétek, a bűn. Igen, ám csak, hogy vétkezni lehet sajnos gondolatban is, szóban is, például pletykálkodással, megszólással, valakinek a háta mögött, rágalmazással, amikor olyasmit állítunk a másikról, ami nem igaz, például sértődöttségből, vagy azért, hogy saját magunkat igazoljuk, és vétkezni lehet cselekedetekkel is, és bizony a jónak az elmulasztásával is. Jakab apostol azt írja, aki tudna jót cselekedni, de nem cselekszi, bűne az annak. Ugye, hogy milyen érzékeny és tökéletes az a tükör, az Istennek a törvény, amiben belenézünk, az Isten igéje, amely leleplezi azért, hogy azért itt is, meg ott is van ránc megszeplő az életünkben, amihez kérnünk kell az Isten kegyelmét és erejét és segítségét. Mivel a bűneink által kerültünk a lelki halál állapotába, az ember számára az első nagy ajándék az, hogyha a megbánt és megvallott bűneinket az Isten megbocsátja. Mekkora ajándék az, hogy nem kell úgy éljek, hogy a bűneimet hordozzam, és szégyeljem magamat az egész életemben azért, mert ilyen és ilyen bűnöket követtem. Hogy én oda mehetek a mindenható Isten elé, és én oda letehetem. És hiszek abban, hogy ő ezt megbocsátja és elveszi. És utána bátran nézhetek bárkinek a szemébe, mert én egy megbocsátott bűnös ember vagyok. És te is oda mehetsz, testvérem, és a másik is, és a harmadik is oda mehet a kereszthez, és megvallhatja a bűneit. És elmondhatja, hogy Istenem, könyörülj rajtam, szegény bűnösöm. És nem azért nézek a másik szemébe bátran, mert én külön vagyok nála, hanem azért, mert az Isten nekem megbocsátott. És neked is megbocsát, ha te is oda mész. Az Isten leveszi rólunk bűneinknek terhét, és úgy tekint ránk, minthogyha sohasem vétkeztünk volna. Megbocsájt! Az Isten megbocsátó szeretete megtisztítja és gyógyítja az ember szívét. Az Isten megbocsátó szeretete megtisztítja és gyógyítja az ember szívét. Isten szeretetének egyik legkézenfekvőbb bizonyítéka az, hogy megbocsátja a bűneinket. Úgyhogy amikor az előbb is mondtam, imádságban megvalljuk azokat, megbánjuk azokat, az Isten leveszi rólunk bűneink terhét. És amikor ezt elhittük, hogy az Isten megbocsájtotta a bűneinket, és hálát is tudunk adni érte, elhittük, és hálát is tudunk adni érte, akkor a lelkünkben elkezdődik a gyógyulás. Addig a bűn fogságában voltunk. Most az Isten szeretetének világosságában vagyunk. Ilyenkor a Szentlélek első cseppjei érintik a szívünket. És hogyha ilyenkor, amikor megtapasztaljuk, hogy az Isten megbocsájtott, hogy hála ébred a szívünkben, hogyha még dicsérjük is az Istent, énekelünk Isten dicsérő éneket, akkor az öröm fokozódni fog a szívünkben. Nem ulasszuk el ezt, testvéreim. Mert hogy a Szentlélek gyümölcse öröm is. Ahol a Szentlélek lakik, ott van öröm is. A szív tiszta öröme. Ha külső nehézségek, megpróbáltatások vannak, és ha mi Krisztussal maradtunk, akkor kell onnak lennie belső örömnek is, legalább vigasztalásnak, erőnek, mindenképpen. A bűneinkből való végleges szabadulásig azonban még hosszú belső út áll előttünk. Sok veszteségen, sok csalódáson kell átmennünk. Ki kell ábránduljunk saját magunkból, a magabízásunkból, az emberi erőlködéseinkből, és azokból, amelyiknek az lett a következménye, hogy újra rendre és rendre kudarcot vallottunk, és meg kell tanuljunk élő, személyes, mély, meghitt kapcsolatba kerülni Krisztussal, és maradni, meg kell tanuljunk, hogy hogy tudjuk megragadni az erőnek a titkát, hitáltal, hogy valóban közösségben maradjunk a jó Istennel. A Krisztushoz vezető lépések című könyvből szeretnék néhány gondolatot felolvasni ebben a küzdelemben, hogy mennyire vegyük komolyan, hogy Istenhez kapcsolódjunk, és a bűnre pedig nemet mondjunk. A 32. és 33. oldalról, meg 34-ről olvasok. A bűnt csak a végtelen veszteség kockázatával lehet melengetni és dédelgetni. Bármilyen kicsinek vagy jelentéktelennek látszó vétekről legyen is szó. Amit mi nem győztünk le, az minket fog legyőzni, és pusztulásunkat munkálja. Következő gondolat. A törvényszegés minden cselekedete, minden egyes cselekedete Krisztus kegyelmének minden egyes elutasítással visszahat ránk, megkeményíti a szívet, meggyengíti az akaratot, elhomályosítja az értelmet. Következő gondolat. Egyetlen hibás jellemvonás, egyetlen kitartóan melengetett bűnös kívánság hatástalanítja az evangélium minden hatalmát. Minden egyes bűnös élvezet megerősíti a lelket az Istentől való elidegenedésbe. És akkor talán az utolsó gondolatot, vagy az utolsó előttit. Legyetek őszinték önmagatokhoz, mint a saját lelketekkel, amikor a saját lelketekkel szembesültök. Legyetek olyan komolyak és állhatatosak, mintha földi életetek függne ettől. Amint meglátjátok a bűn szörnyűséges voltát és magatokat olyannak, amilyennek ténylegesen vagytok, ne adjátok fel a reményt, ne essetek kétségbe. Krisztus a bűnösöket jött megváltani. Nem mi békéltetjük meg Istent magunkkal, hanem ó csodálatos méltó szeretet, ő az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot. Földi szülők soha nem lehetnek olyan türelmesek gyermekeik hibáival és tévedéseivel szemben, mint Isten azokkal, akiket megmenteni akar. Talán ennyi elég lesz, ha most ennyit olvasok fel. Testvéreim, hogyha hívő embernek valljuk magunkat, és annak tartjuk magunkat, jobban meg kell ismernünk Krisztust. Jobban, mélységesebben kellene kutatnunk a Bibliát. És megtaláljuk Krisztust a mindennapi életünkben. Az ő vezetését elnyerjük a mindennapi életünkben. Meg kellene tanulnunk, hogy hogyan lehetünk személyes, mély kapcsolatban vele. Hogyan ejtsünk minden gondolatot fogjul, hogy az engedelmeskedjék Krisztusnak, és ne uralkodjék el fölöttünk, mint probléma. Ne álljon be közénk is Isten közé. Mert velem is megtörténik. Van egy probléma, és azon rágódok, és állandóan azon rágódok. És ott betelepszik Krisztus és közém, és elszakít engem az élő Istentől. De amikor eléveszem a Szentírást, amikor elkezdem olvasni, vagy kimegyek, és elkezdek imádkozni, imádkozom, akkor az Isten megragadja, felemeli a lelkemet, és neked is megteszi ezt, testvérem, hidd el, veled is meg fogja tenni. És megtanulsz hitáltal, lépésről lépésre győzni. Becsüljük meg, fontolgassuk, hogy Krisztus mekkora árat fizetett értünk. Fontolgassuk ezt. Mi ugye egyik gyermekünket se adnánk oda, senkinek semmiért. De az Isten odaadta az egyszülött fiát. Tehát el kell nyerjük ezt az erőt, ez pedig mély személyes meghitt kapcsolatban, hitáltal, imádság által, imaküzdelem által és Krisztus szavainak való engedelmesség által érhetjük el. De ehhez meg kell halnunk önmagunk számára, és ez a legnehezebb. Miért van az, hogy az evangéliumoknak majdnem az egyharmada Krisztus szenvedés történetéről, a haláláról és feltámadásáról szól? Mert hogyha a búzamag nem hal el, nem hoz termést, testvéreim. És a legnehezebb mindig meghalni saját magunk számára. Minden élethelyzetben azért, hogy meg tudjuk cselekedni Isten akaratát. Hát ez a legnehezebb. De megéri, mert a halálon keresztül vezet az út. Krisztus már előttünk végigjárta ezt, és szent lelkével velünk lesz, és megerősít, hogy győzni tudjunk. Negyedik lépésként. A gyógyulásom a bűn hatalmából azáltal folytatódik, amikor konkrétan Isten segítségével megtanulok győzni egy-egy bűnöm fölött, vagy jellemhibám fölött. Ilyenkor azért gyógyul tovább a lelkünk, mert megértjük azt, hogy ezt nem én vittem végbe, hanem az élő Isten. Ő segített meg, hogy győzni tudjak. Hogy le tudjam győzni a csüggedést, a keserűséget. Ő segített meg. És akkor nem fogjuk ezt már magunknak tulajdonítani, hanem Istenre tekintünk. És amikor a kísértő jelenkezik ismét, akkor nem is állunk vele szóba. Jobb nekünk Krisztussal maradni. Jó nekünk, Uram, itt veled lenni. Építsünk három sátrat, mondta Péter. Ugye ott a táborhegyi. Amikor másoknak szolgálunk, vagy amikor valakikért imádkozunk, vagy teszünk valamit érte, akár megkínáljuk egy pohár vízzel, vagy betöltjük a szükségleteit az éhezőknek, vagy a ruhátlant felruházzuk, ilyenkor, és hogyha kitartunk az imádságban is, hogy nehogy valamit is magunknak tulajdonítsunk, ilyenkor meg fogjuk tapasztalni az Isten örömét, békéjét a szívünk. Szeretnék akkor egy példát is ezzel kapcsolatban mondani, nem azért, hogy itt saját magamot hozzam fel példának, mert nem erről van szó, tehát vannak, akik sokkal, de sokkal odaadóbban és önzetlenebbül szeretik és szolgálják az Istent, mint én. Csak azt szeretném elmondani példaként, hogy ha az elmúlt év során nem látogattam volna meg a mély szegénységben levőket a környező falvakban, akikkel kapcsolatba kerültem, akkor lehet, hogy már régen elbuktam volna. Sehol sem lennék. De amikor bemegyek egy-egy ilyen otthonba, egy-egy ilyen lakásba, és meglátom, hogy mi van ott, és az emberek hogy élnek, milyen körülmények között, azokban a falvakban ott, nem akarom most megmondani, hogy melyik vidékről van szó, akkor hát megdöbbenek. Akkor egy küzdelem van bennem, rosszul érzem magam. Ha imádság nélkül mentem oda, akkor teljesen. Teljesen úgy érzem, hogy minden erőm elment. Olyan helyzetekkel szembesülök. De amikor valamelyik testvérnek, vagy testvérnőnek az adományát át tudom váltani élelmiszerbe, és elviszem ezeknek a szegény embereknek. És velük együtt tudok imádkozni, értük és velük, akkor az Isten azt érzem, hogy ott van, jelen van, hogy hálásak érte, felsóhajtanak az imádság végén, hogy az Isten megérintette az életüket. És akkor most mondok egy konkrét példát is. Most egy olyan családhoz mentem el, vagy házaspárhoz, akinek a háza leégett. Valószínűleg tehetnek róla, vagy nem tehetnek, most nem lényeges. Valaki befogadta egy egyszerű házba őket, és ők meg beköltöztek a városba, a tulajdonosok. Na, ide jutottam be egy ilyen házhoz. Hát a körülményekről nem szeretnék beszámolni. Az illető asszony fogyatékos, beteg, kötözése is szorul. Az ágyban ült, a férje vezetett be engem oda, és amiután kipakoltuk az adományt, akkor kérdeztem, hogy van-e valamire szükségük. Ilyenkor az ember megkérdezi. És akkor az asszony mutatta, hogy egy papucsra lenne szüksége. Egy gumi papucsra. És akkor hazamentem, és ezt a tapasztalatot elmondtam a fiaimnak, és akkor azt mondta az egyik fiam, hogy apa, hogy élhetnek ott az emberek, hogyha még egy papucsra sem jut? Nem véletlenül mondtam el ezt, testvéreim. Ki kell lépnünk a saját kis körünkből, és meg kell mozduljunk, hogy embereket mentsünk az üdvösség számára. Hogy megtapasztalják azt a szeretetet, amire valóban szükségük van. Találkoztam egy másik helyzettel. Egy alkoholista asszonyhoz és az élettársához mentem be. Az alkoholista szerencsétlen idős asszonyról van szó, idős párról van szó. Azt mondta a férfi, hogy ő pogány. Ő nem hisz Istenbe. Először annyira megdöbbentem, azt se tudtam, mit válaszoljak. A következőben, mikor mentem, akkor azt mondtam neki, hogy kedves uram, most nem mondom a nevét, ha az Isten nem létezne, akkor én most nem lennék itt. Én nem, ne haragudjon, én nem lennék itt. Én azért jöttem ide, mert az Isten létezik. És ezt az adományt az Isten küldte. Majd elgondolkodik fölötte, legfeljebb. Akkor tovább is lépek, testvéreim. Tehát szükség van arra, hogy ne csak szóval, hanem tettel és igazsággal szeressünk. És még csak zárójelben annyit jegyeznék meg, hogy a fiaim nevelését illetően jobb eszközt még nem találtam arra, hogy egy ilyen helyre elviszem őket, hogy valamit segítsenek nekem, és bemennek abba a házba, és látják az ottani állapotokat és körülményeket. Utána meg tudják becsülni azt, amiük van. Ez egy akkora lecke és segítség az ő számukra is, amit mindenképpen, amiért mindenképpen hálás vagyok a Jóistennek. Tovább lépek az ötödik lépéshez, de előtte azért még elmondanám, hogy amikor kijövök egy-egy ilyen mély szegénységben levő családtól, hazafelé autózok a szolgálati autóval, akkor békesség van a lelkemben, megrendülés, hála, és tovább gyógyulok a bűneimből. Tovább gyógyulok, mert az Isten szabadít. Ötödik lépés, amikor némely testvéremtől meg nem értéssel, bizalmatlansággal, kritizáló lelkülettel találkozom. Ilyenkor tehetetlen vagyok és elcsüggedek. Nem azért, mert engem támadnak, hanem azért, mert ez egy kovász. És ez a kovász átjárja a testvéreket és a tésztát. És egyre nagyobb lesz a baj, és én tehetetlen vagyok. Mit tegyek ekkor? Elcsüggedek. És ilyenkor is az Istenhez kell fordulnom. Nem csüggedhetek el, mert ilyenkor az ellenség legyőzött, ha elcsüggedek. Fel kell álljok, és oda menjek Krisztus keresztjéhez, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Hatodik lépés. A gyógyulás a lelkünkben akkor folytatódik, hogyha a szívből meg akarunk bocsájtani az ellenünk vétkezőknek. Miért? Mert Krisztus is megbocsájtott nekünk. És arra tanított, hogy mi is bocsássunk meg az ellenünk vétkezőknek. A mi atyánk imádságban benne van. Bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. A bűntől való szabadulásunk bűn fölötti győzelmes élet felé tett következő lépésünk az, amikor megtanuljuk a jogtalan bántalmazásokat békével tűrni. Nekik szívből megbocsájtani, békességben maradni, békével tűrni és elhordozni, és imádkozni értük, hogy az Isten bocsássa meg nekik, áldja meg őket, vezesse őket is az örök élet útján. Ahogy Krisztus tette a kereszten, vagy ahogy István diakónus a megkövezésekor imádkozott, hogy Atyám, ne tulajdoníts nekik ezt a bűnt. Hetedik lépésként, mikor következik be a teljes gyógyulás az életünkben? Amikor Krisztus a Szentek Szentjében megvizsgálta a hívember életútját, szavait, tetteit, és meghozza a felmentő ítéletet, és eltörli a bűneinket. Ekkor a Szentlélek teljesen betölti az Isten népét, ezt a Biblia késői esőnek mondja, teljesen betölti az Isten népét, vigasztalja, erősíti, bátorítja. Most a földi történelmünk legnagyobb megrázkutatásai között a Szentlélek betölti és vigasztalni fogja, erősíteni fogja a Krisztus hívők táborát, a Krisztus hívők maradékát. Amikor végleg megszabadultunk a bűntől, akkor lett a gyógyulásunk teljessé. Amikor már elpecsételt a Szentlélek, amikor segített a győzelemre, akkor vált a lelkünkben a győzelem teljessé. Tehát a megszentelődés és a gyógyulás folyamata együtt, egyszerre valósul meg, az ő sebei által gyógyultatok meg. Egyetlen áldozatával örökre tökéletesítette a megszentelteket. A gyógyulással együtt a Krisztus hívők Krisztus jelleméhez válnak hasonlóvá, megszentelődnek, bűnfölötti győzelmes életre jutnak, és alkalmassá válnak arra, hogy az Isten fia, amikor megjelenik az ég felhőjén, akkor elvigyen bennünket, elvigye ezeket a Krisztus hívőket a mennyei dicsőségbe. Az Isten erről külön rendelkezett, talán ezt már nem fogom felolvasni, de lehet, hogy mégiscsak felolvasom, a Római Levél 8. fejezetének a 28. versétől, és akkor ezzel zárom lassan az ige hirdetést. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak. Mert akiket előre ismert, előre el is rendelte, hogy fia képmásai legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok testvér között. Akiket pedig előre elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, tehát igazzá tette. Akiket pedig megigazított, meg is dicsőítette. Testvéreim, az Isten öröktől fogva tervet készített, és minden eszközt megadott nekünk, hogy Jézus Krisztushoz hasonlóká váljunk jellemünkben, hogy meggyógyuljunk a bűneinkből, megszabaduljunk azokból, megszentelődjünk, és az Isten pedig azt a jót, amit elkezdte, azt dicsőségessé tegye a mi életünkben, és meg is fogja tenni. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen.